Sziasztok! Ez itt a Számítógép Architektúrák Tárgy online előadása. A mai előadás témája a memória technológiák. Ez a videó a BME Mérnök Informatikus BSC képzésének a tananyaga. Személyes használatra bárki szabadon megnézheti és birtokolhatja. A BME villamosmérnök és informatikai karán kívül képzésben azonban csak a kar engedélyével lehet felhasználni. Ahogy már sokszor beszéltünk róla, egy számítógép alapvetően három összetevőből áll, CPU-ból, memóriából és perifériákból. A memória az egy nagyon fontos összetevője a számítógépeknek, összesen négy videót is erre a témára fogunk szentelni. De vajon miért van ez? Mert korábban elhangzott, hogy a nagyon architektúrában a memória a szűk keresztmetszet. Ha ránézünk erre az ábrára, ami a processzor és a memória teljesítményének az alakulását mutatja az idő előrehaladtával, akkor azt látjuk, hogy a processzor teljesítménye sokkal gyorsabban nő, mint ahogy a memória teljesítménye nő. Persze 2005 körül volt egy terítésbe kerülés, amikor a processzorok egyszálas teljesítménye nagyjából beállt egy olyan szintre, ami ma még ugyan tudnak 5-10%-ot növelni évről évre, de jelentős növekedés, ami ezen a logaritmikus skálán látszik. Innentől kezdve már nincs, ugye most már a multiprocesszoros rendszerekkel növelik a számítógépek összteljesítményét. Ettől eltekintve továbbra is jól látszik, hogy a memória teljesítménye lényegesen le van szakadva a processzorétól, és ez a különbség évről évre nő, tehát ezért hívják ezt a különbséget memory wall-nak. Miről fogunk tanulni ebben a témában? Ebben a videóban a memória technológiáról fogunk beszélni, tehát hogy mi a fizikai alapja a adatok tárolásának egy memória modulban. Megtanuljuk azt, hogy mit jelent az, hogy DRAM, SRAM, ezeket később nagyon sokat fogjuk használni, ezeket a fogalmakat, mik azok a memória modulok, mit jelent az, hogy DDR, és egyáltalán a DDR-nek az evolúciója egész pontosan milyen módon is történt. Ezután a következő videóban beszélni fogunk a virtuális tárkezelésről. Végül pedig a gyorsítótárról. Azt mondtam, hogy négy videóban fogunk foglalkozni a memóriáról, ez így is lesz. Lesz még egy negyedik extra tananyag is, amiben arról lesz szó, hogy hogyan tudjuk mi informatikusként, programozási gyakorlatban, a napi programozói gyakorlatunkban hasznosítani a memóriáról megtanult ismereteinket. Kezdjük akkor a legegyszerűbb, legelemibb fogalmakkal, hogyan tárolunk egyetlen egy szál bitet. Mik ennek a egy bit tárolásának mi a fizikai alapja. Nagyon elnagyoltan fogom mondani, erről lesz egy külön tárgy, amelyik ezeket sokkal részletesebben fogja taglalni, mi pont olyan mélységig fogjuk ezt megnézni, amilyen mélységig szükségünk lesz a továbbiak megértéséhez. Két memória tág technológiát fogunk áttekinteni, az SRAM-ot és a DRAM-ot. SRAM az a statikus RAM rövidítése, a DRAM pedig a dinamikus RAM-é. Statikus RAM-ban egy bitet tároló cella nem más, mint egy flip-flop. Flip-flopról már hallottunk a digitális technika tárgyban, itt most ezt látjuk használatban. Itt a felső ábrán egy flip-flopnak tulajdonképpen a megvalósítása látható, két szembefordított inverterrel lehet egy flip-flopot megvalósítani például. Ugye ennek két stabil állapota van, vagy itt a bal oldalával egy logikai magas, jobb oldalán pedig egy logikai alacsony szint, vagy pedig fordítva. És ezeket a stabil állapotokat szépen tartja, amíg tárfeszültséget kap. Látunk két tranzisztort, ettől nem szabad megijedni, ezek egyszerű kapcsolók tulajdonképpen ebben az üzemben, ahogy itt most használni fogjuk őket. És három vonalat. Word line, bit line és a bit line negát. Hogyan működik egy ilyen SRAM cella? Amikor az ember ki akarja olvasni a tartalmát, ennek a cellának a tartalmát, akkor a word line vonalat magasba emeli. Ennek hatására ezek a tranzisztorok itt úgy kezdenek viselkedni, mintha rövid zárak lennének, tehát a flip-flop tartalma rákerül a bit line-ra, a tartalmának az inverze, a negátja pedig a bit line negát vonalra. Ezt a két vonalat itt lent egy érzékelő erősítőnek nevezett egység figyeli, a kettő különbségéből pedig meg tudja állapítani, hogy a cella nullás vagy egyes bitet tartalmazott-e. Írás, de ugyanígy a word line-nal kijelöljük a cellát tulajdonképpen egy írási műveletre, és utána a BitLang és a BitLang negát segítségével ráerőltetjük az új logikai szinteket erre a flip-flopra. Ha az ember megnézi, hogy egy szinten mélyebben, tranzisztor szinten, hogy néz ki egy ilyen flip-flop, akkor azt tapasztaljuk, hogy összesen 6 darab tranzisztorra lesz szükségünk. Ugye minden egyes invertert 2 tranzisztorral lehet megvalósítani, például ez a leggyakoribb megvalósítás, ez összesen akkor 4 tranzisztorunk van a 2 inverterből, és a 2 hozzáférési tranzisztor, ezt access tranzisztornak is hívják az irodalomban, összesen 6. Tehát ezt azért jól jegyezzük meg, az SRAM-ban, ebben a változatban, amit mi most itt tanulunk, 6 tranzisztor szükséges egyetlen egy bit tárolásához is. Ezt a struktúrát épp ezért 6T-nek szokták nevezni. Nézzük a másikat, a dinamikus RAM-ot, az alternatívát. Mennyiben különbözik a statikus RAM-tól? Hát elég lényegesen, alapvetően különbözik a statikus RAM-tól. A statikus RAM-nál flip-flopunk tárolta az információt, itt pedig egy kondenzátor fogja az információt tárolni. Tele van töltéssel 1-es bit, üres a kondenzátor, 0-as bit. Tehát ez nagyon egyszerű, végtelenül egyszerű. Továbbra is szükségünk van egy hozzáférési tranzisztorra, ami lehetővé teszi, hogy a kondenzátorunk hozzákapcsolódjon a bitlinehoz, és ki tudjuk olvasni a tartalmát, vagy módosítani tudjuk a bitnek a tartalmát. Tehát, ha itt végzünk egy számvetést, egy tranzisztor és egy kondenzátor, tehát egy T, egy C struktúra kell ahhoz, hogy egyetlen bitet tároljunk. Ez egy takarékosabb megoldás, mint az SRAM. Hogyan történik az olvasás? Wordline-t logikai magas szintre emeljük, ezzel összekötetésbe kerül a bitline és a kondenzátor. Egy lépést elfelejtettem, mielőtt ezt megtennénk, a bitline-t a 0 és 1 közé fél útra föl kell tölteni, billenő pontig kell tölteni azt a vonalat töltéssel, és utána, amikor a wordline segítségével engedélyezzük a cellát, akkor a kondenzátor töltésének megfelelően fog változni a bitline. Ha 1-es bitet tárolt a DRAM cellánk, akkor a kondenzátorunk csurig van töltéssel, és a billenő pontra töltött bitline-ra, bitline irányába el fogja hagyni ez a töltés a kondenzátort. Ezzel át fogja billenteni a bitline-t logikai magas szintre. Tehát több töltés fog jutni a bitline-ra. A bitline végén az érzékelőerősítő ezt észleli, és detektálja az 1-es bitet. 1-es bitet tárolt ez a DRAM cella. Közben, erről nem szabad elfeledkezni, a kondenzátorból eltűnt a töltés. Távozott a bitline irányába. Tehát az olvasás művelet destruktív. Nézzük, mi történik, hogyha nem 1-es, hanem 0-as bit volt a DRAM cellánkban. Ez azt jelenti, hogy ugye 0-as bit, az azt jelenti, hogy üres volt. A kondenzátor nem volt benne töltés. Ilyenkor a billenő pontig töltött bitline felől fog töltés kerülni a kondenzátorba. Tehát a bitline-nak csökkenni fog a töltése, az érzékelőerősítő ezt észleli, és detektálja a nulla bitet. Közben a kondenzátorunk megtelt töltéssel. Ugye a bitline-ról lehúzta a biteket, a töltést, az elektronokat, megint destruktív volt az olvasásunk. Üres kondenzátorról indultunk, olvasás után töltés volt a kondenzátorunkban, tehát megváltozott a tartalma a rendszernek. Ez majd gond lesz, ezzel majd kell kezdenünk valamit. Hát mit lehet kezdeni? Hát kiolvasás után vissza kell írni a régi tartalmat. Ez egy extra erőfeszítés, tehát a DRAM ebből a szempontból egy kedvezőtlenebb megoldásnak tűnik. Írás ugyanígy, bitline-on keresztül vagy megtömjük a kondenzátort töltéssel, vagy kiszivattyúzzuk belőle, ami ott van. Tehát ha itt tetszik, az írás még egyszerűbb is, mint az olvasás. Van egy másik jellegzetessége a DRAM cellának, ugye ez a kondenzátorok fizikai viselkedéséből adódik. Sajnos tökéletes kondenzátort hát ilyen méretben, meg ilyen mennyiségben nem nagyon lehet csinálni. Ezek a kondenzátorok bizony kieresztik a töltésüket szépen lassan idővel, akkor is, ha nem szólunk hozzájuk semmit. Emiatt a DRAM cellákat időről időre frissíteni kell. Hát ez az időről időre mit jelent? Néhányszor 10 millisekundonként. Tehát nagyon gyakran. Ki kell olvasni a teljes tárolómező tartalmát, ha van 16 GB memóriánk, akkor az összeset, és vissza kell írni őket eredeti állapotban, hogy fölfrissítsük, regeneráljuk a töltést a kondenzátoraimban. Tehát itt már számolni kell a frissítés művelettel is. Tehát ez egy takarékos struktúra, egy THC, cserébe destruktív az olvasás, és szükség van periódikus frissítésre. Na, ezek után végezzük egy összehasonlítást. S-ram, D-ram. Ugye melyik lehet a gyorsabb? Hát azért nem következik annyira azokból, amiket eddig megtudtunk róluk. Hogyan lehet ezt vajon kideríteni, hogy melyik lesz a gyorsabb? Ugye? Hát a elnevezésből biztos, hogy nem, mert a statikus RAM, ugye a statikus jelző az általában egy lassú, mozdulatlan dolgot sugall, a dinamikus meg egy ilyen dinamizmust, hogy az pörgős, gyorsan válaszol az olvasási és írási kérésekre. Hát itt most becsapós az elnevezés, mert pont fordítva történnek a dolgok. Tehát az S-RAM esetében a kiolvasás mit jelentett? A flip-flopnak az állapota pak rákerült a bitline-ra meg a bitline negátra. Amikor ki akarom olvasni, rögtön rátolta a feszültséget, ugye a nulla vagy a magas szintet, az egyes szintet a bitline-ra. A D-RAM-nál nem ez volt a helyzet. A D-RAM-nál kiolvasásnál összekötöttük a kondenzátort a bitline-nal, és meg kellett várnunk, amíg a kondenzátorból az a pár töltés kikóváljuk a bitline irányába. Senki nem tolja őket különösebben nagy erővel. Ez egy lassító tényező, és ráadásul a D-RAM-mal még időnként foglalkozni kell, periódikusan frissítgetni kell. Az S-RAM tehát egy sokkal gyorsabb memória technológia, mint a D-RAM. De milyen helyzet az alacsűséggel? Melyikkel lehet nagyobb mennyiségű információt gazdaságosabban tárolni? Az S-RAM-nál egyetlen bittárolásához 6 tranzisztorra volt szükségünk, a D-RAM-nál pedig egy kondenzátorra és egy tranzisztorra, tehát azt hiszem, hogy az érzékelhető, hogy a D-RAM az egy takarékosabb megoldás, nagyobb méretű memória modulokat lehet belőle gyártani a gazdaságosabban. Mégis mind a kettőt föl szoktuk használni manapság egy számítógépben, mind a kettőnek megvan a maga szerepe, a rendszermemória tipikusan D-RAM-ból áll, a gyorsított tárolás cache memória pedig S-RAM-ból. Tehát fontos tudnunk mind a kettőnek a jellegzetességeit. Szintén fontos szempont, hogy melyiket lehet könnyen integrálni a processzorral. A processzor miből áll? Egy halom tranzisztorból. Miből áll az S-RAM? Csupa tranzisztorból. Semmi akadálya nincs annak, hogy a processzor tranzisztorai mellé S-RAM tranzisztorokat tegyünk egy szilícium lapkára. Tehát S-RAM-ot ültetni a CPU mellé az nem egy fájdalmas dolog. Nem jelent extra technológiai lépéseket a gyártás technológiában. D-RAM-mal más a helyzet. A D-RAM-nak kondenzátorai vannak, ahhoz ilyen kis gödröcskéket kell kialakítani a félvezetőben. Ezt a processzorhoz egyébként nem kellene. Tehát ha D-RAM-ot akarunk tenni a processzor mellé, akkor extra lépéseket kell tenni a gyártás során. Ezért ezt is meg lehet csinálni. Csak ez egy extra lépés, egy extra költséggel fog járni. Amikor ezt megteszik, D-RAM-ot processzor mellé integrálnak, akkor ezt a megoldást eDRAM-nak hívják, ez az Embedded DRAM. Több gyártó is használja ezt, 2013-ban az Intel is készített ilyen processzort, 128 MB méretű negyedszintű cache-t csináltak DRAM-ból. Az IBM többször is visszatért már ehhez a megoldáshoz, és volt egy időszak, amikor a játékkonzolok is elterjedten használtak eDRAM-ot a processzoruk mellett. Na nézzük, hogy most megismertük, hogy egy bitet hogyan lehet tárolni, hogyan lehet sok bitet, nagy mennyiségű bitet tárolni, úgyhogy az tényleg hatékony legyen, tehát gyorsan működjen. Kicsi legyen a válaszidő, nagy legyen az átviteli sebesség. Hát nem egyszerű. Nézzük csak, hogy is kell ezt az egészet, ezt az ábrát értelmezni. Itt a jobb alsó sarokban látjuk a D-RAM celláinkat, ahogy sorokban vannak kötve. Az egymás mellé ültetett D-RAM cellák, amik ugyanaz a sorhoz tartoznak, összekötött word line-nal rendelkeznek. Majd meglátjuk, hogy ez miért jó, vagy miért szükséges. Ezekből a D-RAM sorokból aztán kétdimenziós D-RAM tároló mátrixokat fogunk kialakítani. Ennek az lesz majd a neve, hogy D-RAM bank. Egy D-RAM chipben több ilyen D-RAM bank fog majd elhelyezkedni, és ebből a D-RAM chipekből látunk majd jó sokat egy ilyen DIM memória modulon, ha kinyitjuk a számítógépet, akkor ilyeneket fogunk benne találni. Ha több memória modulunk van, és egy memóriamodulnak több oldala is van, és minden oldalán találhatók ilyen memóriacsipek, akkor több ránk is van a rendszerünkben, és ezeket a ránkeket fogja majd a memóriavezérlő valójában kezelni. A CPU pedig a memóriavezérlővel kommunikál. Ugye van neki egy lineáris címe, azt átadja a kérés formájában a memóriavezérlőnek. A memóriavezérlőnek kell valahogy leképeznie ezt a lineáris címet ránkekre, memóriacsipekre, bankokra, sorokra, oszlopokra. Mindjárt meg fogjuk látni, hogy ez hogy is történik. Kezdjük a memória bankokkal, a DRAM bankokkal. DRAM bank nem más, mint két dimenzióban rendezett DRAM celláknak az összessége. Az azonos sorokban található celláknak a word line-ja van összekötve, az azonos oszlopokban található DRAM celláknak pedig a bit line-ja van összekötve. A bit line-ok egy érzékelő erősítőbe fognak befutni, ez bufferként is fog szolgálni, és szerepet játszik még egy short decoder és egy oszlop multiplexer, mindjárt vissza fogunk rájuk térni. A memória bank egy címet fog kapni, és abból jó kérdés, hogy hogyan tudjuk megállapítani azt, hogy az melyik sor, melyik oszlopát fogja jelenteni. Tehát először az első lépés az, hogy azt a címet, amit a memória bank megkap, hogyan tudjuk sor címé és oszlop címé lebontani. Hát hogyan lehet vajon ennek ezt a műveletet minél gazdaságosabban megoldani? Ezt egy példán lehet a legegyszerűbben szemléltetni. Egy olyan példán, amit most decimális rendszerben fogunk elképzelni, mert a hétköznapi életben azzal könnyebben tudunk számolni. Természetesen a számítógép binárisan működik, de most egy pillanatra tekintsük el. Ebben a példában legyen egy 1 millió cellából álló DRAM bankunk, amiben ez az 1 millió cella 1000x1000 felépítésben 1000 sorra és 1000 oszlopra van felbontva. Ezek után érkezik egy ilyen cím a bankhoz, hogy 123456-os bitre van szükségük. Hogyan lehet ebből kiszámolni, hogy ez hányas sor, hányas oszlop? Hát egy sorban 1000 cella található, 0-tól 999-ig lehet egy sorban az oszlopokat címezni. Ez azt is jelenti, hogyha ketté vágjuk a lineáris címet, és leválasztjuk az utolsó három decimális számjegyet belőle, az nekünk pont az oszlop címet fogja adni. Ugye ez a három decimális számjegy, ez 000-tól 999-ig terjedhet, ezzel fogjuk az oszlopokat címezni. A 6 számjegyű, ebben a példában 6 számjegyű címből a felső 3 decimális számjegy pedig a sor azonosítót fogja majd nekünk adni. Tehát ebben a példában a 123-as sor 456-os oszlopáról van szó. Ez azt jelenti, hogy a lineáris címből sor és oszlop cím kiszámolásához nincsen szükség maradékos osztásnak az elvégzésére, egyszerűen csak ketté kell nyesni a címet, és ez egy rendkívül gyorsan elvégezhető művelet, tehát ez nem tart sem eddig sem. A helyzet ugyanaz, ha bináris rendszerben vagyunk, és csupa 0-1 sorozatból áll a címünk, valahol ketté vágjuk, és a cím egyik fele fog funkcionálni sor, a másik pedig oszlop címként. Ez persze az kell, hogy 2 hatvány darab sorunk legyen, és 2 hatvány darab oszlopunk. Most térjünk vissza a DRAM bank felépítéséhez. Tehát kap bank egy címet, és ennek egy része, pontosabban az alsó N bit fog majd, a felső N bit, bocsánat, sor címként funkcionálni. Ezt a sor azonosítót megkapja a sor decoder. A sor decoder, mint minden rendes decoder, pontosan egy kimenetet fog engedélyezni, logikai magas szintbe emelni, azt, amelyik sort a cím kijelöli. Emlékezzünk rá, hogy az azonos sorba szervezett DRAM celláknak a word line-ja, a sorvezetéke össze van kötve, ez azt jelenti, hogy az egész sort, valójában az egész sort ki fogjuk olvasni a DRAM bankból. A komplett sort tartalma az érzékelő erősítőbe fog végül is átmeneti tárolásra kerülni. Tehát nem csak azt az egy bitet fogjuk végül is kiolvasni a DRAM cellákból, amire szükségünk van, hanem az egész sort, amiben ez az egy bit található. Az érzékelő erősítők fogják tárolni ezt a sor információt, és az oszlop multiplexer fogja kiválasztani abból a sorból azt az egy oszlopot, amire a cím vonatkozik. Ugye M-bit, az alsó M-bit fogja kijelölni az oszlopot. Ez fogja visszaadni a DRAM cella válaszként. Na most két dolgot kell még ehhez hozzátenni. Egyrészt, eddig még talán nem volt róla szó, a DRAM címzés valójában két fázisból szokott állni. Tehát olyan soha nincsen, hogy egy DRAM modulnak az ember odaadja a címet és elveszi cserébe az adatot. A címet ezeknek a DRAM rendszereknek két fázisban kell odaadni, külön adjuk oda neki a sor címet, és külön picit később az oszlop címet. Tehát adunk neki egy sor címet, picit várni kell, ami megtörténik a sornak a kiolvasása, és lekerülnek a sorban bitek az érzékelősítőkhöz, és utána küldjük el neki az oszlop címet, amire válaszként megkapjuk a kívánt adatot. Ezt hívják két fázisú DRAM címzésnek. Ez valójában a címbitek számával is spórol, hiszen nincs szükség széles, a teljes címeket átvinni képes címbuszra. Elég sokkal keskenyebb, elég itt ebben a példában M-bites sorok címeket használok, és M-bites oszlop címeket, tehát a kettő maximumát elég kiépíteni ebben a DRAM chipben. A másik dolog, amit nem szabad elfelejteni, hogy az érzékelőerősítőkben elő fog állni az egész sornak a tartalma. Tehát minden további memóriaművelet, amelyik ugyanarra a sorra vonatkozik, sokkal gyorsabban fog végbe menni, mert a sort nem kell már kiolvasni, hanem az érzékelőerősítőkből elérhető lesz a tartalma. Tehát ez egy bufferként funkcionál, egy nagyon nagy sebességű regiszter, tulajdonképpen egy buffer. Megnyitunk egy sort, kijelölünk egy sort, és azon belül az oszlopokat villámgyorsan tudjuk elérni a DRAM bankban. Valójában a DRAM-okkal ma már nem klasszikus módon szoktak kommunikálni, hanem parancsok segítségével. Tehát ez azt jelenti, hogy ha az ember ki akar olvasni a DRAM vagy adatot, akkor először meg kell nyitni az adott sort. Ezt egy activate parancssal teheti meg. Tehát küldeni kell a DRAM-nak egy activate parancsot. Meg kell neki azt is mondani, hogy melyik sorra van szükségünk. Activate 42. Ez meg fogja nyitni a 42-es sort, és ezzel időben a 42-es sornak a komplett tartalma meg fogja jelenni az érzékelőerősítőkben. Ezután a read parancssal tudunk tőle oszlopot kérni. Azt mondom, hogy read 8, akkor a 8-as számú oszlopot fogja nekem visszaadni az éppen aktív sorból. Valójában ilyenkor az érzékelőerősítő buffereiből fog történni az olvasás, ami pedig sokkal gyorsabb, mint a sormegnyitás. Write-nál ugyanez. Write-nál hát annyit azért meg kell jegyezni, hogy valójában az érzékelőerősítők tartalma kerül módosításra. Tehát még mindig nem írtuk vissza a DRAM cellákba az információt. A pre-charge parancs lesz az, amelyik bezárja a nyitott sort. Közben előkészül a következő sormegnyitásra is, tehát innen származik a név, hogy pre-charge. De a lényeg, ami mi szempontból legeslegfontosabb, hogy a pre-charge parancs zárja le a nyitott sort, ez azt jelenti, hogy az érzékelőerősítőkből visszaírásra kerül az információ a DRAM cellákba. Ezzel megoldottuk a destruktív olvasásnak a problémáját is. Olvasásnál érzékelőerősítőkbe kerülnek az adatok. Pre-charge, amikor lezárjuk a sort, akkor meg visszaírjuk a komplett sort egyben. Persze a DRAM-ot frissíteni is kell, periódikusan. Erre szolgál a refresh parancs. A refresh parancs megnyitja a soron következő sort, és visszaírja a DRAM cellákba a tartalmát. Itt ez tulajdonképpen annyiban különbözik egy activate pre-charge párostól, hogy ennek nincsen paramétere. Tehát nem kell nekem megmondani, hogy hányas sort akarjuk refresh-elni, mert a refresh mindig egy autóinkrement számlálóval tudni fogja, hogy legutoljára melyik sort frissítette, és a következő körben a következő sort fogja automatikusan frissíteni. Activate-t nem ennyitunk, redirect-etünk, váltogatunk, ha nem kell pre-charge-ra bezárjuk, és gondoskodunk kell róla, hogy azért valahányszor 10 millisekundonként adogassuk ki ezeket a refresh parancsokat, hogy ne felejts el a DRAM tartalmát. Itt láthatunk egy példát is. 4 olvasási kérés van felsorolva, és ez van leképezve DRAM parancsokra. Tehát először, hogy ezt kiszolgáljuk, először meg kell nyitnunk a harmadik sort, kiolvasni belőle a 8-as oszlopot, 14-es oszlopot, utána lezárhatjuk a harmadik sort, azt figyeljük meg, hogy a pre-charge-nak nincsen paraméter, a pre-charge mindig az aktuális sorra vonatkozik. Activate 1, megnyitjuk az 1-es sort, read 3, read 4, és a végén ugye folytatódik tovább az élet, és további memóriakérések jönnek akkor. Ha még továbbra is az első sorra vonatkoznak, akkor nem kell bezárnunk a sort. Ha másik sorra vonatkoznak, akkor be kell zárnunk, és az újat kell kinyitni megint. Ezeknek a parancsoknak persze van végrehajtási ideje. Tehát a sor megnyitás idő például ezek közül a leghosszabb, ez az Activate parancsnak a végrehajtás ideje, ez a TRCD-vel szokták rövidíteni. Nem kell ezeket a rövidítéseket megjegyezni, én sem tudom őket megjegyezni, de azt viszont fontos tudni, hogy mik a legfontosabb időzítések a DRAM-ban. A TCAS, magyarosan kiejtve, vagy column latency, inkább mostanában ezt szokták használni erre a célra, az pedig a nyitott sorból való olvasásnak az idejét jelenti, illetve írásnak az idejét jelenti. Megvan nyitva a sor, a nyitott sorból akarok olvasni, vagy azt akarom írni, akkor a column latency lesz ennek a késleltetése. Ezen kívül a pricsásnak is van természetesen ideje, és kismillió egyéb más időzítési paraméter is játszik itt a DRAM-oknál, melyik parancsol kombinálva, mekkora minimális és maximális késletetéseket kell figyelembe venni. Nagyon sok ilyen van, mi nem fogunk ezek közül másokat használni. A TRAS lesz még az, amit használhatunk, ez a minimális sor nyitva tartási idő. Ennyi időt mindenképp nyitva kell tartani egy sort. Ezt csak azért vettük bele ebbe a halmazba, mert ha az ember vásárol egy DRAM modult a boltban, akkor ott időzítési paraméterek címen általában 4 számot látunk felsorolva a modul mellett, és ezek pedig sorrendben a column latency, a megnyitási késleltetés, a lezárási késleltetés, és végül a minimális sorítvatartási idő, tehát ez a 4 paraméter, amit meg szoktak adni. Most itt, amit látunk a fólián, ez igazából egy eléggé random számsorozat. Valójában ugye ez nem realisztikus, tehát az Activate, TRCD, az egy sokkal lassabb dolog, mint a column latency. Nem arról van szó, hogy egy óra jelen több, hanem mondjuk 10-szer annyi, vagy 2-szer több, tehát attól függ, hogy éppen melyik generációnál tartunk. Ezek az időzítések órajelben vagy nanoszekundumban vannak megadva, attól függően, hogy szinkronamunk van, vagy pedig aszinkronamunk. Ma már mindenki szinkronamot használ, tehát ha 1600 MHz-es RAM-unk van, akkor az 1600 MHz definiálja az órajelet, és abban kell mérni ezeket a parancskésleltetéseket. A legfontosabb, hogyha valaki RAM-ot akar vásárolni, a column latency egyértelműen ez a legfontosabb. Minél alacsonyabb column latency-vel vásárolunk RAM-ot, annál gyorsabb lesz, és nagyon durván fogalmazva általában a számítógépnek a működése. Az, hogy mekkora a gyorsulás, attól függ az ember milyen alkalmazást használ, lehet a különbség kicsi is, meg nagy is. Következő kérdés, hogyha az ember mélyen a zsebébe nyúl, és vesz egy méregdrága, jó késletetésekkel rendelkező memóriamodult, és beteszi az alaplapba, akkor az alaplap honnan a feléből fogja tudni, hogy ez egy pörgős, tisztességes RAM, aminek lehet gyorsan, sűrűn parancsokat adni, mert ő képes nagysebességgel kiszolgálni azokat. Ugye a RAM-ról eddig olyan képünk volt, hogy ezek passzív eszközök, tehát nem lehet velük kommunikálni, ami részben igaz is. A maga a RAM tárolómező az tényleg nem képes konfigurációs paramétereknek a kiadására, viszont a memória moduloknak a szélén, ha az ember jól megnézi őket, található egy úgynevezett SPD chip, és ez az, amiben többek között az időzítések is tárolásra kerülnek, sőt, még konfigurálni is lehet ezeket a DRAM modulokat, tehát lehet például burst méretet beállítani, és így tovább. Elindul a számítógép, akkor bizony innen ki kell olvasni a DRAM modulok paramétereit, és ennek megfelelően kell felprogramozni a memória kontrollert. Így működik az időzítések kezelése a számítógépekben. Az eddigi ismereteink birtokában az elég rossz képük lehet a DRAM rendszereknek a teljesítményéről. Ugye, hogy ha az ember vesz ma egy jó drága memóriamodult a boltban, hogy DDR4-et, és tényleg sok pénzt költ rá, akkor mondjuk tud venni CL14-es memória modult, ami azt jelenti, hogy minden egyes nyitott sorból 14 órajelet kell válni arra, hogy a nyitott sorból megkapjuk a kívánt oszlopot. És most nem is beszéltük még eddig a rendkívül költséges sormennyitási és sorlezárási művetekről. Adok neki egy kérést, 14 órajelet várok, megkapom a választ. Ugye ez rémisztően gyengének tűnik. Szerencsére van néhány technika, amivel ezen azért lehet segíteni. Két ilyen technikát fogunk most megismerni, a burst módot és az átlapolt parancskiadást. Mit jelent a burst mód? Burst mód azt jelenti, hogy kérek a DRAM-tól egy adatot, és a DRAM nem csak azt az egy adatot fogja nekem odaadni, hanem egy egész sorozatot, egy úgynevezett burstöt. Kérem tőle mondjuk a 8-as számú oszlopot, akkor ő válaszolni fog nekem a 8-as, 9-es, 10-es és 11-es oszloppal is. Ennek látszólag az égvilágon semmi értelme nincsen, hiszen nekem a 8-asra volt szükségem. Miért lő nekem át fölöslegesen egy halom, teljesen szükségtelen adatot? Hát az a helyzet, hogy az ember sosem közvetlenül a DRAM-mal kommunikál, hanem a cache memóriával. Tehát a futóprogram a cache memóriából igyekszik az adatokat kinyerni, és hogyha valami nincs benne a cache-ben, akkor a cache vezérlő fogja a DRAM-ból a cache-be áthúzni az adatokat. De a cache vezérlő sosem bytonként fogja az adatokat áthúzni a cache-be, hanem komplett cache blokkokat fog mozgatni a DRAM és a cache között. Ma az x86 architektúrában éppen 64 bájtos cache blokkokat használnak. Ez azt jelenti, hogy ha szükségem van egy bájtra, a DRAM válaszolni fog az egész cache blokkjába, azzal a 64 bájttal, amin a keresett adat található. És ezt a 64 bájtot viszont mint a villámugyát lövi. Hát kérek tőle egy adatot, nincs benne a cache-ben, DRAM-ból kell kiszolgálni. A váratok 14 óra jelent, ha CL14-es RAM-on van, de akkor viszont nem csak egy bájtot kapok, hanem az egész cache blokkot, cakpak, amit bepakolhatok a cache memóriába. Itt láthatjuk az ábrán, mi történik. Activate, ezzel aktiválom az első sort, megnyitom. Read, várok, és megkapom az egész sorozatot. Ez az egyes számú sornak a 3, 4, 5, 6-os oszlopa, ez lesz az egyes számú burst, amit válaszolni fog a kérésemre. Megint csalók az ábra, mert az Activate sokkal lassabb, mint a column latency, azért kellett így ide tenni, hogy ráférjünk a fóliára. Tehát ez itt irreálisan pici, ennél lesz sokkal hosszabb a valóságban. Tehát átad nekem egy burstöt. Ez már egy picit segít. A másik technika, ami picit javít a hatékonyságon, az az átlapolt parancskiadás és adatátvitel. Mit jelent ez a furcsának hangzó kifejezés? Hát azt jelenti, hogy a következő kéréssel nem kell megvárnom az előző végét. Ez nem úgy működik, hogy kérek tőle adatot, 14 órát várok, elveszem az adatot, a választ, még 14 órát várok, megkapom a következő kérésre a választ, és így tovább. Erről szó sincs. Parancsokat osztogatni a RAM-nak lehet akkor is, amikor még nem kaptam meg a választ az előző kéréssel. Ehhez persze a memória kontrollernek elég okosnak kell lennie. A memória kontroller pontosan tudja, hogy az aktuális burst, itt az ábrán az első burst, mikor ér véget, és hogy mikor indulhat a következő burst, ebben az órajelben indulhat. A memória vezérlő tudja a column latency-t, a read-write-nek a késletítését, visszaszámol időben, és úgy időzíti a read requestet, hogy pont akkor érkezzen oda a memóriába, hogy a column latency elteltével úgy adja a választ a memória modul, hogy ne maradjon üres, kihasználatlan órajel az interfészen. Tehát a memória controller folyamatosan szórja az igényeket a memóriának, a memória pedig szépen minden egyes memória requestre kiadja a maga kis burstjét a kimenetre, és a memória controller okosan úgy ütemezi ezeket a requesteket, hogy ne legyen átlapolás. Tehát mindig pont időben menjen ki a puszra a következő válasz, és ez lehetővé teszi számunkra azt, hogy teljesen kihasználjuk tulajdonképpen a memória sávszélességet, folyamatosan adatátvitel történjen rajta, ami ez egy jó dolog. Tehát ezzel ténylegesen javítottunk a hatékonyságon. Menjünk tovább. A DRAM-okról most már nagyon sok mindent tanultunk. DRAM bankokból építsük fel a DRAM chipet. Egy DRAM chip nem más, mint egy halom DRAM bank. A DRAM bankok ugye függetlenek egymástól, egy chipben is függetlenek egymástól, mindegyiknek van külön sordekódere, külön érzékelősítője, külön oszlop multiplexere, és ami viszont nagyon jó, és az egésznek értelmet ad, hogy minden egyes bankban van egy külön nyitott sor, és minden bankban más lehet a nyitott sor. Tehát valójában az, hogy egy DRAM chip több bankból áll, az azt jelenti, hogy DRAM chipben több sorunk is lehet nyitva, nagyobb lehet az a memória tartomány, amin belül nagyon gyorsan tudunk műveleteket végezni. És újabb átlapolást tesz lehetővé egyébként a DRAM bankok használata. A átlapolás nélkül ugyanis, hogyha megbeszéltük, ugye, hogy késletetések vannak. Tehát ha az ember a címet ráteszi a címsínre, akkor egy bizonyos idő múlva fogja megkapni utána a választ. Persze tanultunk két technikát, ami ezen picit hatékonyság szempontjából javít, de a bankok, több bankos chipfelépítés is javít ennek a hatékonyságán, mert amikor a nullás banknak adunk egy parancsot, akkor nem kell megvárnunk a választ, a következő parancsot az egyes banknak adhatjuk ki, aztán a következő banknak, és így tovább. A bankok egymástól függetlenül tudnak dolgozni, arra kell vigyázni, hogy az adatsínen ne történjen átlapolódás, tehát úgy időzítsük az adatokat, a requesteket, amiket a különböző bankok felé szállunk, hogy az adatok szépen egymás után sorba érkezenek meg az adatbuszon. Egész eddig arról beszéltünk, hogy a DRAM bankok, illetve a DRAM chipek oszlopokat tárolnak. De valójában mik ennek az oszlopok? Egy oszlop az sosem egy bit. Ezek a tárolási külön-külön címezhető egységek, ezek sosem egy bitesek, hanem 4, 8 vagy 16 bitesek, esetleg lehetnek 32 bitesek is. És erre van egy jelölés konvenció, tehát ez az X-es jelölés, az X4, ez azt jelenti, hogy 4 bites minden egyes oszlop, tehát megcímzem és 4 bitet kapok cserébe. 8 bites egy oszlop, 16 bites egy oszlop. Ez a DRAM chipnek a jellemzője, hogy hány bitesek az oszlopai. Most foglaljuk össze egy kicsikét, amit a DRAM chipekről tudunk. A DRAM chipekben adott szélességi oszlopok vannak, adott szélességű adategységeket tudunk elérni. Milyen interfészen keresztül? Van először is egy parancs interfészünk, ami keresztül parancsokat osztogathatunk. Van egy pár vezeték, ami binárisan kódolva lehet parancsokat adni a DRAM chipnek. Van bank kiválasztó vezeték, amin keresztül megmondhatjuk, hogy a parancsot a chip melyik bankjára szánjuk. Vannak címvezetékek, ezzel mondhatjuk meg az activate parancs esetén, hogy hányas sort szeretnénk megnyitni, read-write-nál meg, hogy hányas oszlopot akarjuk elérni. És van adatvezetékünk, amelyik attól függően, hogy X4, X8 vagy X16-os a DRAM chipünk, 4, 8 vagy 16 bites szélességű lehet. Tehát, hogyan kell egy DRAM chippel kommunikálni? Megmondom neki, hogy DRAM chip, egyes bank, activate, hármas sor, és akkor megnyitja a hármas sort. DRAM chip, egyes bank, read, 8. És ő nekem az adatvezetéken visszaad egy kis tőletetével egy hosszú burstöt, 8 bitekből összeállítva, hogyha egy X8-as DRAM chipen van. Chipjeink már vannak, csináljunk belőlük memória modult. Ha az ember megnézi a számítógépébe ezeket a memória modulokat, nem áll másból, mint egymás mellé ültetett DRAM chipekből. Hogyan vannak ezek összekötve? Hát úgy vannak összekötve, hogy az azonos modulon lévő DRAM chipek parancs, bank kiválasztó és címvezetékei teljes mértékben össze vannak kötve. Ez azt jelenti, hogy pont ugyanazt a parancsot fogja megkapni minden egyes chip, ugyanarra a bankra fog vonatkozni a következő parancs minden egyes chipben, ugyanazt a címet fogja megkapni minden egyes chip. Ebből az is következik, hogy minden chipben, minden bankban, ugyanaz a, minden chip adott bankjában ugyanaz a sor lesz szépen megnyitva. Miért jó ez a felépítés? Hát azért, mert így lehet kisebb oszlopszélességű DRAM chipekből egy szélesebb adatbuszra illeszthető DRAM modult készíteni. Ebben a példában 8 darab DRAM chipünk van a modulon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mindegyik X8-as. Ezeknek a 8 bites oszlopoknak az összekonkatenálásával kapunk egy 64 bit oszlopszélességű DRAM chipet tulajdonképpen. 8 bit, X8-asakból egy 64 biteset. Amit továbbra is tudok vezérelni, parancsokat adhatok neki, megmutatom, hogy melyik bankra vonatkozik a parancs, adhatok neki címet, csak ő nem 8 bites válaszokat fog nekem adni, hanem 64 bites válaszokat. Ugye ettől a sebességem hogy változik? Hát 8-szorosára nő. Mert egy kérésre nem 8 bitet fogok kapni válaszként, hanem 64 bitet, ugyanabban az órajelben, tehát 8-szorosan nőtt a throughputom, a latency viszont semmit nem változott. Ha küldök egy readet a nyitott sorra, továbbra is meg kell várnom a column latency-t. Ha 14 órajel a column latency CL14-es RAM-nál, 14 órajelet kell várnom, mire megkapom a választ. Ezen nem javított ez a felépítés. Vannak memória moduljaink, nézzük meg, mi ez a rank. Erről biztos, hogy kevesebben hallottak még eddig. A memória moduloknak két oldala van, és mindegyik külön memória eszközként fog viselkedni. Ha több memória modulom van, akkor annak is van persze. Mindegyiknek van két oldala, és akkor itt több memória eszköz van tulajdonképpen a rendszeremben. Ezek az úgynevezett rankek. Látható az ábrán. Rankeknél az összes parancs, cím és banki választó vezeték össze van kötve, és az összes adatvezeték is össze van kötve. Ennek látszólag semmi értelme nincs, mindent mindennel összekötöttünk, ugye hát hogy nem fognak ezek összegabajodni. Adok egy parancsot, és az összes rank válaszolni akar, akkor ebből egy nagyon nagy katyvasz lesz. Valójában, hogy ne legyen ilyen nagyon nagy katyvasz, nézzük meg az ábrának az alján látható részt is, engedélyező vonalakat kell a rankek felé kihúzni, ez egy chipset network, ami található, és a memória vezérőnek gondoskodnia kell róla, hogy mindig pontosan csak egy rank legyen bekapcsolt állapotban, a többit lenémítja. Tehát itt az történik, hogy egy osztott buszon osztozkodnak a rankek, és memória vezérlő végez tulajdonképpen egy direkt arbitrációt. Megmondja, nullás rank, most rá vonatkozik a következő parancs, te fogsz válaszolni. A többiek nem használhatják a buszt. Ez a rankeknek a lényege. Azzal, hogy több rankünk is van, nézzük meg, hogy változik a teljesítmény. A sebességünk semmivel sem változott, tehát egy órájában továbbra is ugyanannyira tudunk átvinni, csak azt a mennyiség adatot lehet, hogy most nem ugyanaz a rank fogja nekünk adni, hanem időnként ez a rank, időnként a másik rank, továbbra is órájánként mondjuk 64 bites válaszokat fogunk kapni a memóriáktól. A késletítésünk a több rank használatával viszont javult. Mitől javult? Több rank azt jelenti több chip. Több chip azt jelenti több bank. Minden bankban van egy nyitott sor, amit gyorsan tudunk kezelni. Tehát több rank használatával több nyitott sorunk lesz, nagyobb mennyiségű adatot tudunk elérni extra sormennyitási késletetés nélkül. Tehát itt a latency az bizony javult a több rankes felépítéssel. Már csak a memória vezérlő maradt az ábrából, minden mást már megértettünk. A memória vezérlőnek elég sok feladata van. A CPU szempontjából ő az a bűvös eszköz, akinek odaad egy lineáris címet, és beszerzi, végrehajtja tulajdonképpen a választ. Tehát ha ez egy olvasásművelet volt, akkor beszerzi az adatot, ha írásművelet volt, akkor meg végrehajtja az írást. Azért, hogy ezt a memória vezérlő megtegye, azért elég sok mindent kell végeznie. Először is a lineáris címet, amit a CPU-tól kapott, le kell képeznie erre a bonyolult DRAM rendszerre. A lineáris címekből meg kell mondania, hogy melyik csatornán, melyik rank, melyik bank, melyik sorának, melyik oszlopában van az adat, és le kell képeznie memória parancsok sorozatára. Aztán van egy csomó memória parancs, amit a memóriának szán, azokkal elkezdhet ügyeskedni. Elkezdheti átrendezgetni őket, elkezdhet vele variálni, annak érdekében, hogy gyorsabb legyen az egésznek a végrehajtása. Mindjárt erre is látunk példát. Aztán neki kell döntéseket meghozni, olyan fájdalmas döntéseket, hogy most bezárjon egy sort, kinyisson egy másik sort, ennek teljesítményvonzata lesz. Ezen felül a memória vezérlő az, amelyik bizonyos időközönként végig frissíti a komplett DRAM tartalmat. Ezt se szabad sose elfelejteni, mert különben adatvesztés fog történni. Ezt mind meg fogja csinálni nekünk a memória vezérlő. Jó, hát kezdjük el először is a több csatornás eléréssel. ma már szinte mindenkinek a PC-jében több csatornás memória vezérlő található. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a memória modulok, amiket belakunk az alaplapba, azok több teljesen független csatornán keresztül kommunikálhatnak a memória vezérlővel. Alapvetően kétféleképpen szokták ezt megvalósítani, a szinkronizált és a független eset. A független eset a legegyszerűbb, inkább ezzel a másodikkal kezdeném most. Itt arról van szó, mintha két külön memória vezérlőnk lenne, most nagyon durván elnagyoltan mondom, mintha az egyik memória vezérlő lenne felelős a páros bájtoknak, páros címeknek a kezeléséért, a másik pedig a páratlan címeknek a kezeléséért. És akkor ez a kettő teljesen függetlenül mehet. Ha páros címet akar a CPU, akkor az egyik megy, egyiknek megy, páratlannál másik, és ezek függetlenül eljöldegelnek egymás mellett, nincsen egymásra várakozás, tehát ez tényleg ez többlet teljesítményt fog nekünk majd jelenteni. A szinkronizált eset, az sem túl bonyolult. Itt tulajdonképpen az történik, hogy ebben a példában, amit most itt a fólián láthattok, 128 bites adategységeket kezel ez a memória rendszer, és egy 128 bites adategységnek az alsó 64 bitje az egyik csatornán található, a felső 64 bitje a másik csatornán. Tehát itt meg erről van szó, hogy az oszlopoknak az egyik felét tartalmaz az egyik csatorna, a másik felét meg a másik csatorna. Függetlennél pedig a páros oszlopokat tartalmaz az egyik csatorna, a páratlan a másik. Mind a kettő a throughput növelését fogja maga után vonni, az adatátviteli sebesség növelését. Manapság milyen hány csatornás rendszereket használunk? Hát nekem otthon két csatornás van. Vannak három és négy csatornás memóriavezérlők is kereskedelmi forgalomban, de azért ez nem egy nagy újdonság, tehát azt lássuk be, az alfa architektúra, ami már nagyon régen volt nagy játékos, elterjedten használt 8 csatornás memória vezérlőket is, úgyhogy ez nem egy új ötlet. Megkapja lineáris címet a memória vezérlő. Hogy fogja ezt leképezni arra a memória rendszerre? Hát hogyan? Itt látjuk ezt a címet, amit kapott, mondjuk egy 32 bites rendszerben ez egy 32 bites memória címet jelent, szépen fölkockázza. Tehát itt mit látunk? Byte a végén, 3 bit. Ez fogja kijelölni, hogy a 64 bites adatszélességből, ugye 64 bit az 8 byte, melyik az a byte, amire a kérés vonatkozik? 8 byte, 3 biten azonosítható. Utána a következő bit határozza meg, hogy melyik csatorna tárolja az adott adatot. Aztán a következő, ebben a példában 11 bit mondja meg, hogy melyik oszlopra vonatkozik az adott lineáris cím. Utána jön a bank kiválasztás, a bank bitek, a rank kiválasztó bitek, ebben a példában csak két rank van. A maradék pedig a sor. Miért került a sor ennyire magasra? Az, hogy a többi milyen sorrendben van, az abban azért van némi szabadsági foka a rendszer fejlesztőjének. Azt azért érzik, hogy a csatorna kiválasztó bitet érdemes a címek aljára tolni. Tehát tényleg az legyen, hogy a páros páratlan bájtok mentén, vagy blokkok mentén ebben az esetben választjuk szét a két csatornát. Az is teljesen racionális, és nem hiszem, hogy bárki is eltérne tőle, hogy a sorbiteket a címek tetejére toljuk. Miért? Hát mert azonos sorba tartalmazó adatokat tudjuk gyorsan elérni. Tehát ebben a példában például a rózsaszín a sor, meg sor azonosító része a címnek, a maradék 4, 15, 16 plusz 3, 19 bit tulajdonképpen ugyanarra a sorra vonatkozik. Tehát 2 a 19-en, azaz 512 kilobájt érhető el sorváltás nélkül. Szeretnénk minden jobb memóriatartományokat sorváltás nélkül elérni, mert akkor lesz gyors ugye a program futása. Tehát a sorbiteket tényleg a címek tetejére szoktuk rendezni, de azon belül, hogy hogyan képezi ide a memória vezérlő lineáris címet a memóriarendszerre, az az ő magánügye. A következő funkció az a kérés sorrend optimalizálás. Érkezik egy kérés a CPU-tól, azt a memória vezérlő lebontja DRAM parancsokra. Activate, read, write, precharge. Egy kérésből egy halom DRAM parancs lesz. A CPU több kérést is küld a memóriavezérlőnek, a memóriavezérlőnél pedig lesz egy jó sok, egy jó nagy halom memória parancs, amit végre kell hajtania. Ha van neki jó sok DRAM parancsa, akkor elkezdhet vele trükközni. Nézzük meg ezt a példát. A naív memóriavezérlő ebből a három kérésből, amit itt látunk, az alábbi parancsokat fogja generálni. Ugye a harmadik sort meg kell nyitni, abból a nyolcadik sort meg ki kell olvasni, aztán le kell zárnunk a harmadik sort, mert a következő kérés az elsőre vonatkozik. Megnyitjuk az első sort, kiolvassuk a harmadik oszlopot, lezárjuk. Megnyitjuk a harmadik sort, 14. oszlop, és itt ér most véget a példa. Ha ezt nagyon meretten nézzük, hogy mit is lehetne ebben jobban csinálni, akkor azért szerintem mindenkiben megfogalmazódik a fő ötlet, hogy mi a fenének zártuk le a hármas sort, amikor úgyis sorra kerül a harmadik sor megint, csak két kérés, csak egyetlen kérés időt kell megvárni, és utána megint a harmadik sorra vonatkozik a következő parancs. Miért nem cseréljük föl a második és a harmadik parancsot? És akkor egy csomót spórolunk. Ugye azt spóroljuk, hogy a harmadik sort nem kell bezárni és újra megnyitni, hanem megnyitjuk egyszer a harmadik sort. Végrehajtjuk az összes kérést, ami a harmadik sorra vonatkozik, és csak utána kapcsolunk át az első sorra. A két ütemezés között pontosan egy activate és egy precharge a különbség, és mint már említettük, pont ezek a leglassabb műveletek, tehát ez egy nagy nyereség, hogy ezt sikerült innen kioptimalizálni. És még csak három kérést nézzünk. Ugye minél több kérés van a poolban, a memóriavezérlő látómezőjében, annál több a lehetősége az ilyen optimalizálások a elvégzésében. A naív megoldást FCFS-nek fogjuk hívni, ez a First Come, First Served, ez azt jelenti, hogy amilyen sorban jöttek a kérések, a memóriavezérlő bután pont abban a sorrendben fogja végrehajtani őket. Az FR-FCFS, ez lesz a First Response, First Come, First Served. A First Response jelenti azt, hogy amelyiket világgyorsan most rögtön végre lehet hajtani, azt előre vesszük. Ebben az esetben, hogy ez azért nem random order, tehát itt előbb vesszük az első igényt, azt végrehajtjuk, de utána észrevesszük, hogy hamarabb végre tudjuk hajtani ezt a sorozatot, hogyha előre vesszük a harmadikat, végrehajtjuk azt, és így tovább. A memória vezérlőnek a nyitott sorokkal is gazdálkodnia kell. Tegyük föl, hogy a processzor egy idő után, amikor memóriaintenzív feladatokat végzett, átkapcsol számolgatásba, és egy darabig nem jön több memória parancs. Memória vezérlő föl lélegzik, hogy hú, akkor most nincs mit tenni, szerencsére nincsen semmi dolgom. Jó, hát néha frissíteni kell a memória tartalmat, de hát az semmi ahhoz képest, amit ő szokott csinálni általában. Fölmerül benne a kérdés, hogy fú, most akkor van egy kis idő, nem kéne egy picit spekulálgatni, hogy vajon mit fog küldeni a CPU legközelebb. Lehet, hogy be kéne zárnom az aktuális sort, mert biztosan másik sorra vonatkozó kérést fogadni, és akkor annyival előbbre leszek. Vagy lehet, hogy pont, hogy ne zárjam be. Hát, hogyan arra a sorra vonatkozó kérést küld nekem? És akkor milyen jó, hogy nyitva tartottam, nem kell újra megnyitnom. Hát igen, ilyen spekulációkat végezhet a memóriavezérlő, és végez is a memóriavezérlő, de ennél azért okosabban csinálja, a mai processzorok bizony adaptív memória vezérlővel rendelkeznek ebből a szempontból, az azt jelenti, hogy ő bizony tippel tanul, és megpróbálja kitalálni, hogy a következő kérés ugyanarra sorra fog vonatkozni, vagy nem. Ha igen, akkor nyitva hagyja. Ha nem, akkor a pihenő idejében lezárja, hogy legközelebb ne legyen bele dolga. Bizonyos alaplapok bioszában ezt egyébként lehet konfigurálni is. Tehát ez amit úgy hívnak, hogy Active Page Management, vagy pedig olyan néven is találkozhatunk vele, hogy Adaptive Page Closing. Ha ezeknek a kifejezéseknek valamelyikével találkozik valaki a bioszban, akkor az pont erre vonatkozik. Tehát be lehet állítani, hogy milyen politikát folytasson a memória vezérlő. Ha nagyon rosszul spekulál, mert olyan programokat futtatunk rajta, ami nem kiszámítható, akkor rossz spekulációval teljesítményt veszthetünk, tehát akkor érdemes lehet ezt a funkciót letiltani. Egyébként pedig jobb, ha békén hagyjuk. Elég jól meg vannak ezek csinálva. Most pedig nézzük meg a DRAM technológiák evolúcióját. Itt most nem valami szentimentális visszatekintésről van szó, hanem tanulni fogunk belőle, hogy milyen fejlődési lépések, milyen motivációval történtek a múltban, és nagyjából mi várható a jövőre vonatkozólag a DRAM-ok világában. Nagyon-nagyon röviden a 15 évvel ezelőtti világról tényleg már csak érintőlegesen szeretnék beszélni. Aszinkron interfészt használtak. Ez azt jelenti, hogy a cím meg az adat mellé volt egy írás strobe, meg egy ready strobe, amivel tudták egymásnak jelezni a felek, hogy figyelj, most már érvényes a cím, olvasd el, léci. A DRAM meg tudott szólni, hogy oké, kész van, elolvashatod az adatot. Ez ment 15 évvel ezelőttig, a szinkron DRAM van, órajelek vannak, szépen számolják az időzítést mind a két fél, és az jól definiált időzítéseknek megfelelően fogják az érvényességet eldönteni a címekre meg az adatokra vonatkozólag is. Szinkron DRAM-unk van, SDRAM-nak hívják, na de milyen SDRAM? Mert hogy volt kezdetben a sima, hagyományos SDRAM, ami valójában egy single data rate SDRAM, és aztán ennek megjelentek a fejlett továbbfejlesztései. DDR, DDR2, DDR3, ma már van DDR4, és mindjárt lesz DDR5 is. Mik a különbségek ezek között? Alapvetően nem nagyok. Van egy belső órajele, a DRAM-nak ezen ketyeg, adhatok neki parancsot a parancsvezetékeken, az időzítések leteltével számolva ütemezhetem a következő parancsot. Ugye ebben a példában megint csak elmondom, meg ismételgetem magam. Egyetlen órajel a készletet és az activate-nek, ez teljesen irreális, de hogy ráférjünk a fóliára, ezt a muszáj volt ezt százatot meghozni. Tehát az activate-nek nagy a késletetése. Activate, várok. Read, várok. Megjelenik az adat, elolvasom. Ez történik az SDR-SDRAM-ban. Egy ideig ez egy teljesen hétköznapi technológia volt, aztán rájöttek, hogy fú, ez lassú lesz. Nem ártana valami kitalálni, hogy növeljük az adatátvitel sebességét. Hát mit találtak ki? A DDR-SDRAM-ot, ami szerintem semmi más nem jelent, mint azt, hogy az adatátviteli fázisban nem csak az orrójel felfutó élére viszünk át adatot, hanem a lefutó élére is. Ettől ez double data rate. Ugye itt van a belső orrójel, látjuk, van egy felfutó része, meg egy lefutó része, mind a kettőre történik adatátvitel. Előtte a parancsok időzítése tökéletesen ugyanaz maradt, mint 10 évvel ezelőtt. Tehát semmi nem változott. Csak az adatátviteli fázisban gyorsult a RAM-unk. A latency nem javult, a throughput kétszeres lett. Egy óra alatt kétszer annyi adatot kapunk. DDR2. Ugye teltek múltak az évek, a DDR is. Hát ez is lassú most már. Mit találjunk ki? Van, aki kitalálta, hogy még itt az adatátviteli fázisban lehetne gyorsítani. Na jó, de hát hogyan? Hát egy órájának csak két éle van, ugye? Van egy föl, meg egy lefutó éle. Hát hogyan vigyünk át több adatot ebben a fázisban? Hát úgy, hogy csinálunk még egy órajelet, ami ennek a többszörözéséből származik. Ez lett a külső órajel. DDR2-nél pontosan kétszer akkor a frekvenciával megy a külső órajel, mint a belső. És ennek a külső órajelnek mind a felfutó, mind a lefutó élén viszünk át adatot. Itt látszik is. Fölfutó, lefutó, fölfutó, lefutó. Az elején a parancs késletetés ugyanaz maradt időre. Az ember visszaszámolja órajelek alapján nanoszekundumban a késletetéseket ugyanaz, mint a régi SDR-SDRAM-é, ami változott, az a throughput. Még kétszeresen nőtt a DDR-hez képest. A régi SDR órajelébe, egyetlen órajelébe 4 adatot tudtunk átvinni. Ez azt jelenti, hogy négyszeresen nőtt az SDR-hez képest a throughput. DDR3 túl nagy fantázia nem kell hozzá, hogy kitaláljuk, mi történt. Megduplázták a külső órajel sebességét. És ennek megfelelően 2, 4, 6, 8 adatot tudtuk átvinni a régi belső órajel egyetlen periódusában. Előtte a parancsátviteli késletetések változatlanok. A throughput ezzel még nagyobb lett, de a latency semmit nem változott ehhez képest. El is érkeztünk oda, hogy jönne a DDR4. Csak hogy a DDR3-nál már tulajdonképpen beleütköztünk egy bizonyos határba. Ma a PC-ben 64 bites adatbuszunk van a DRAM felé, tehát ha kérek valamit a DRAM-tól, ő 64 bittel fog válaszolni, 8 byte-tal. Mégpedig egy egész bursttel, 8 byte-okból álló bursttel. DDR3-nál ez a burst 8 adategységből áll. 8 darab 8 byte-os adatot kapunk, 64 byte-ot, az pontosan egy cache blokk. Tehát ha van egy adatom, a programom kiad egy címet, szeretne elérni egy adatot, cache-ben nincs benne ez az adat, akkor a memóriából egyetlen memória belső oraje alatt megkapom a komplett cache blokkot. Egyben. Nincs értelme annak, hogy két cache blokkot küldjön át a DRAM egy helyet, amikor nekem egy adott cache blokkra van szükségem a cache-ben. Tehát a DDR4 nem ebben az irányban fejlődött tovább. Azt már meg fogjuk látni, hogy pontosan mit is találtak ki, hogy tovább javítsák a teljesítményét. Amivel viszont mindezek között meg kell ismerkednünk, az a jelölésrendszer, mert sajnos azzal nap mint nap találkozunk. És nem árt, hogyha tudjuk, hogy a marketing megfontolásokból vezérelt számozás mögött valójában mi a realitás. Mert hogy a milyen órajeleket szoktak a memória modulok mellé írni? Menjünk vissza az előző ábrára? Hát semmiképp sem a belső órajelet, mert akkor semmiféle fejlődést nem tudnának felmutatni a marketingesek. Marketingeseknek minél nagyobb számokat kell produkálni. Ugye, hogy még nagyobbak voltunk, mint tavaly, és még nagyobbak, és a következő generáció még kétszer akkora órajelet frekvenciával rendelkezik. Ezt úgy tudták megcsinálni, hogy a külső órajelet használják a marketing célokra. Tehát az azt jelenti, hogy a DDR 400, a DDR 2 800 és a DDR 3 1600 ugyanazzal a belső órajellel rendelkezik. 200 MHz-zel. Ez a 200 MHz. SDR SDRAM-ban ez a 200 MHz határozta meg az adatátvitelt. DDR SDRAM is 200 MHz-es belső órajellel rendelkezik, de az adatátviteli fázisban kétszer annyi adatot tudok átvinni egyetlen órajel alatt, ezért pont olyan gyors lesz a memóriám, mintha egy 400 MHz-es SDR SDRAM-om lenne. Emiatt 400 MHz-el, 400-as számmal jellemzik a boltokban a DDR memóriákat. DDR2-nél azt mondják, hogy hiába 200 MHz továbbra is a belső órajel, az adatátviteli fázisban olyan gyorsan működik az adatok átlövése, mintha egy 800 MHz-en működő SDR SDRAM-om lenne. Ezért DDR2 800-nak szokták nevezni ezeket a modulokat. DDR3 1600. Hogy lesz abból 1600? Hát úgy, hogy az adatátviteli fázisban olyan gyorsan működik a rendszer, mint hogy 1600 MHz-es SDR-ramok lenne. Ez mind így is van, de azt elfelejtik hozzátenni, hogy a parancs késletetések mindez idő alatt semmit nem változtak. A 200 MHz-es belső órajelhez vannak kötve. A throughputon nőtt, a latency nem nőtt. A másik jelölés technika, amit még itt-ott láthatunk, ez az úgynevezett PC-s jelölés. Tehát, hogyha ha van egy DDR memóriám, akkor ki lehet számolni a throughputját. Ugye a DDR 2800-nál 800 MHz-es adatátviteli fázis van a működés. Minden egyes ütemben 8 byte-ot viszünk át. Hát a kettőt össze kell szorozni. Ez azt jelenti, hogy 6400 byte per szekundum sebességgel, megabyte per szekundum sebességgel viszünk át adatot ebben a DDR 2800-ban. DDR 3600. Adatátvitel 1600 MHz. Minden egyes órajelre 8 byte-ot viszek át, ugye 64 bites adategységeim vannak, 12800 jön ki. Tehát 12800 megabyte per szekundum sebességgel mennek át szaladok. Ez a két jelölésrendszer, amit látunk. DDR, a PC, ezeket kell ismernünk. A példában, és ez nagyon fontos, mert a számolkéréseknél jó sok félreértésre ad okot, nem csak 200 MHz-es belső órajel létezik. Tehát el lehet képzelni 250 MHz-es belső órajelet, és akkor a DDR 500-ról, DDR 2000-ről és DDR 3-2000-ről beszélhetünk. Tehát nem rögzíti senki 200 MHz-re az óvajelet. Elérkeztük a DDR4-hez. DDR4-nél a külső-belső órajel aránya nem változott tovább. Semmi értelme, hogy tovább változzon. A DDR3 is át tudott lőni egy cache-blokkot. DDR4 nem fog két cache-blokkal válaszolni minden egyes igényre. Úgy döntöttek, hogy megpróbálják azt, ami már nagyon régóta aktuális volt, a belső órajelhez kell nyúlni. Tehát azt az órajelet, ami valójában meghatározza a parancsok időzítését, azt próbálják növelni. Minél jobban, amennyire csak a fizikai korlátok engedik. Azért ez nem volt egyszerű. Nagyon-nagyon sokáig tartott, míg az első DDR4 implementáció megszületett. Nem volt könnyű implementálni a szabályt. Ahhoz, hogy ez működőképes legyen, le kellett csökkenteni a tápfeszültséget, ettől persze kisebb lett a fogyasztás is, ennek jó sok előnye származott ebből. Mivel nőtt a buszórajel, ugye nagyobb az esélye az elátáteli hibáknak, adat elcsúszásoknak, ugye mégiscsak egy párhuzamos buszról beszélünk, ezért be kell fizetni a CRC-t, eddig nem volt paritás biteket, ezeket kalibrálni kell, ugye meg kell nézegetni a csúszásokat a RAM-nak. Ráadásul növelték a bankok számát, hogy még nagyobb mennyiségű adatot lehessen gyorsan elérni, bevezették a bankcsoportokat, és egész bonyolult időzítéseket írtak elő, hogy bizonyos bank kombinációk mellett gyorsabban lehet kommunikálni, mint más bank kombinációk mellett, stb. A renkek számát is átdefiniálták, most már egy modulon 4 renk lehet, ugye az fura is lenne egy modulon, ugye hogy lenne 4 oldala egy modulnak? Hát úgy, hogy az egyik oldal fele az egyik renk, másik fele a másik renk, és sok más módosítást is végeztek annak érdekében, hogy ez kivitelezhető legyen. A csatornák száma is, elméleti szám, maximális száma is megnőtt. Ezeket a numerikus jellegű információkat mi nem fogjuk visszakérni. Az egyetlen fontos dolog, ami a DDR4 szempontjából tényleg hangsúlyos, az, hogy a belső órajel nő, és nem a külső. Ez volt DDR4-nél, ez egy fundamentális eltérés a korábbi törekvésektől. DDR5. A DDR5 ebben a pillanatban, amikor ezt a videót fölveszem, még nem létező szabvány. 2020-ban fog megjelenni. Az, hogy a szabvány létezik-e vagy nem, őszintén szólva nem tudom. Lehet, hogy már véglegesítették a szabványt, de hogy implementáció még nem kapható a piacon, az egészen biztos. Állítólag 2020-ban már kapható lesz az év vége felé DDR5-ös memória. Na, hogyan érték el, hogy a DDR4-hez képest még nőjön a DRAM rendszernek a teljesítménye? Hát úgy, hogy a bőrszemléletet tovább növelték, egészen 16-ra, ami egy nagyon meglepő tervezési döntésnek tűnik, ugye? Megbeszéltük a DDR4-nél, hogy 8-as maradt a bőrszt, mert 64 bites adataink vannak, 64 bájtot küld nekem át a DDR4 egy bőrszben, egy cache blokkot küld nekem át. Mi értelme van két cache blokkot átküldeni? Hát semmi. Ez a 16-os burst méret, amit a DDR5 bevezetett, ez úgy jön ki, hogy igaz, hogy a burst méret 16, de az alategység 32 bitre csökkent. Tehát a DDR4 8-as burst-tel küldött át 64 biteket, a DDR5 16-os burst-tel küld át 32 biteket. Mindezt úgy, hogy a buszszélesség, a buszon az alatszélesség továbbra is 64 bites, a DDR5-nél ezt szétbontották két darab 32 bites csatornára, amik egymástól függetlenül működnek, ez olyan, mintha egy több csatornás hozzáférésünk lenne. Így értek el további teljesítménynövekedést. Tehát lényegében a throughput ugyanaz maradt, egymás mellett beszélgetünk 32 bites csatornákon, összességében úgy rangyalatot tudok másodpercenként forgalmazni, a latency viszont javult, hiszen két külön független csatornában a DRAM felé, és ez azért segít a latency-n. Csökkent még jobban a tápfeszültség, több bank van, meg van még néhány apró változás, de valójában a DDR5-nek ez a nagy trükkje, amit most megbeszéltünk. Itt egy összefoglaló táblázat ezekről. A belső órajel szemmel láthatóan a DDR3-ig ugyanabban a tartományban mozog, DDR4-nél volt egy nagy ugrás, a DDR5 nem tudott tovább növelni, de már a DDR4 is kitolta ezeket a határokat a fizikai megvalósíthatóságig. És látjuk, hogy a burst hossz az kétszereződött a DDR5-nél, a bankok száma is megkétszereződött a DDR5-nél, feszültség csökkent. Valahogy tehát idei sebességnél, hogy a DDR5, ezt nem tudtam mit beírni, mert még nincsen implementáció, de nagyjából arra lehet számítani, hogy a throughput körülbelül ugyanaz lehet, mint a DDR4. A latency javul a két csatornás átvitel miatt. Van még egy memória technológia, amivel találkozhatatok. A grafikus kártyákon lehet találkozni GDDR5 jelölésű memóriával, vagy GDDR5X is van, sőt, már hallunk GDDR6-ról. Mi a fene ez? Miben különböznek ezek a G betűvel kezdődő memória technológiák a hagyományostól? Ezek azért céleszközök, tehát itt kompromisszumokat kellett kötni, hogy ezek a DRAM-ok még gyorsabbak legyenek, mint amit a számítógép a CPU mellett tartalmaz. Itt ugye a cél az extra nagy sávszélesség, amire a GPU-nak szüksége van, és hát a GDDR5 hol kötött kompromisszumot? Elhagyták a rank fogalmát egy-egyben, a memória modul fogalmát is elhagyták. Ez azt jelenti, hogy itt nem beszélhetünk modularitásról, nem tudjuk bővíteni a grafikus kártya memóriáját, de ezt nem is hiányzik senkinek. Tehát nem vesztettünk sokat. Minden chipet közvetlenül hozzákötünk a memória vezérlőhöz, nincsen osztott busz. Tehát látjátok a fényképeken, van egy GPU, és ott körülötte szépen sorakoznak a memória chipek, a GDDR5 chipek. Rögzítették egyébként a maximális távolságot is, tehát pár centinél messzebb nem lehet a GDDR5 chip a memória vezérlőjétől, mert olyan mértékű óriás csúszások, meg adatcsúszások fordulnának elő, amik lehetetlenné tennék a helyes adatátvitelt. A PC-kben elterjedt X16-os helyett X32-es adatszélesség van ezekben a GDDR-ekben. Ez azt jelenti, hogy ha 8 chipet látunk sorakozni a GPU körül, akkor 256 bites adatszélességünk van. A PC-ben 64 bit. Tehát ez már 4-szeres növekmény. Throughputban már 4-szereztünk. Itt jóval több nyitott bank lehet, 16, és bankonként két sort is ki lehet nyitni, mert két olyan tárolója van a bankoknak, ami nyitott sor adatait képes tárolni. Egyszerre tud írni, olvasni, erre is képes, és ráadásul bevezették külön a parancsórajelet. Tehát van innentől kezdve a DRAM cellórajel, parancsórajel, ami négyszerez. Négyszeres az alaporajelnek, adatátvitel órajel még négyszeres a parancsórajelhez képest. Tehát egy olyan GDDR5, aminek 375 MHz-es a cellórajele, 6 GHz-es az adatátvitel órajele. És ha 256 bites adatokkal dolgozik, akkor ez azt jelenti, hogy 196 gigabyte per szekundum sebességet értünk el. Ez nagyon-nagyon nagy sebesség. Ahogy már említettem, ez az kell, hogy kompromisszumokat kössünk. Drágák, rendkívül módon melegednek, nagyon sokat fogyasztanak, nem bővíthető, közel kell lennie a memóriavezérlőhöz a chipeknek. Körülbelül ezekkel a hátrányokkal kell számolni. A GDDR6 ehhez képest egészen minimális eltéréssel rendelkezik. Szintén elmozdultak a keskenyebb, de több csatornás adatátvitel irányába. Javítottak a gyártás technológián, milyen nagyos sebességeket lehet vele elérni. Azért azt tudni kell róla, hogy a GDDR5 tényleg a throughputra van kihegyezve. A CPU igényes feladatoknál a latency nagyon fontos. A GPU-nak olyan feladatai vannak, ahol a latency nem fontos, hanem a throughput fontos. Ezért más felépítési memóriát igényel ez a két fontos alkatrész. Vonjuk le a következtetéseket. A DRAM alapú rendszer memóriákban nagyon komoly problémáik vannak a késletetéssel. Ez sajnos az utóbbi évtizedekben semmit nem változott, és nagyon rosszabb a kilátások abban a szempontból, hogy valószínűleg a jövőben sem fog lényegesen változni a DRAM-nak a latency-e. Ez a grafikus kártyáknak nem okoz gondot. CPU esetén, ha olyan feladatunk van, amelyik hosszú összefüggő memóriadarabokkal végez műveltet, szintén nem okoz gondot, de általános C programok futtatásánál ez nem előnyös. Tehát ha tudnánk kisebb latency-vel memóriát gyártani, gyorsulnának a programjaink. A sávszélesség növelésére irányultak a elmúlt években a fejlesztések, és ez bizony sikerült is. Nagyon sokszor történt duplázás, és még mindig van tér egyébként arra, hogy a sávszélesség tovább nőjön. Bizonyos feladatokra, amit már mondtam, ez előnyökkel jár, más feladatoknál nem hoz plusz előnyöket. Köszönöm szépen a figyelmet, a következő videóban a virtuális memóriával fogunk foglalkozni.